Mi ez a sötétség? Kérdezte a kislélek, és Isten így válaszolt. Az, ami nem vagy. Félni fogok a sötéttől? Kiáltott fel a kislélek. Csak ha úgy döntesz, felelte Isten. Voltaképp igazán nincs mitől félned, ha csak nem te határozol úgy, hogy van. Áh, mondta a kislélek, és már is jobban érezte magát. Isten akkor elmagyarázta neki, hogy ahhoz, hogy bármit megtapasztalhasson, annak épp az ellentéte fog megjelenni. Ez nagy ajándék, mondta Isten, mert enélkül nem tudnád, hogy mi milyen. A hideg nélkül nem tudhatnád, hogy milyen a meleg, a fel nélkül nem tudhatnád, milyen a le, a gyors nélkül, hogy milyen a lassú. Nem tudnád, melyik a bal, ha nem lenne jobb, hogy melyik az itt, ha nem lenne ott, és mikor van most, ha nem lenne akkor. Így vonta le a következtetést Isten, mikor sötétséggel vagy körülvéve, ne rázd az öklöd, és ne kiabálj, és ne átkozd a sötétséget. Ehelyett légy fény a sötétben, és ne dühöngje miatt. Akkor majd megtudod, ki vagy valójában, és a többiek is rájönnek. Hadd ragyogjon a fényed, hogy mindenki lássa, milyen különleges vagy. Részlet Neil Donald Walsh Beszélgetések Istennel című könyvéből. Amikor az én sötétségem eljött az életembe, eleinte nagyon féltem, de az élet ösztön erősebbnek bizonyult. A sötétség rák formájában érkezett akkor, hogy általa megláthassam, ki is vagyok valójában. A belső iránytűn fénye addig túl halvány volt, vagy talán túl régóta volt elnyomva. Igazi sötétség kellett, hogy újra megtaláljam és követni merjem. Sziasztok, Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot, egy transformatív podcast önismeretről és önfejlesztésről. Már egy korábbi epizódban meséltem nektek arról, hogy körülbelül 25-6 évesen érintetté váltam a méhnyakrákban, és úgy döntöttem, hogy kizárólag lelki úton szeretnék ebből kigyógyulni. A korábbi epizódot, amiben már meséltem erről, őszintén a méhnyakrákkal címen találjátok meg, hogyha szeretnétek visszahallgatni. A mai epizódban nem is erről szeretnék főként beszélni, érintőlegesen fogok csak róla információkat ejteni, csak mert fontos a mai mondandómhoz, de egyébként, hogyha bővebben hallanátok erről, akkor vissza tudjátok hallgatni az előző epizódot. Szóval nehéz megmondani, hogy mikor kezdődött, mert sok méhnyakrák megelőző diagnózisom volt már, mielőtt az igazán komoly eredményeket készhez kaptam. Körülbelül ilyen 26 éves koromtól datálom azt az időszakát az életemnek, amikor a méhnyakrák már nagyobb hangsúlyt kapott az életemben. Előtte is próbáltam mindenféle alternatív módokkal hatni az egészségi állapotomra. Például teljes értékű táplálkozásra tértem át, makrobiotikus táplálkozásra, és egyéb alternatív dolgokat is kipróbáltam, de egyik sem hozott tartós vagy komolyabb eredményt. Utólag már tudom, hogy azért, mert egyértelműen a lelkem bugyraiban voltak azok az árnyak, amik megbetegítettek engem, és ezért nem volt elég csak a testet kezelni étkezéssel és így tovább. És abban is hittem már akkor, hogy az sem lenne elég, hogyha megműtetném magam, vagy egyéb orvosi beavatkozásoknak alávetném magam, mert belülről éreztem, hogy ez vissza fog térni. Hogyha ennek a gyökerét nem találom meg. Hittem abban már akkor is, hogy a betegségek csak jelzők, amik megmutatják, hogy dolgunk van, és hogyha megtaláljuk, hogy mivel van dolgunk, ha megtaláljuk, hogy hova akar vezetni minket ez a betegség, és megfejlődjük, amit meg kell fejlődnünk, akkor meg fogunk gyógyulni. Ebben hittem akkor, és ebben hiszek most is. Nagyon fontos, hogy a mai epizódban elhangzó információk egyike sem minősül orvosi tanácsadásnak, nem is ezzel a célzattal születik. Nagyon fontos, hogy te is keress fel saját orvost, bármilyen irányba is szeretnél elmozdulni az egészségi állapotodat illetően. Kérlek, hogy fontold meg, hogy milyen szempontok szerint döntesz, hozd meg a saját döntésedet ebben, mert ami az én utam volt, az nem biztos, hogy másoknak is az útja lesz, mindannyian saját utat kell, hogy kövessünk, és mindannyian belülről tudjuk csak érezni, hogy nekünk mi a jó, és mi a mi utunk ezekben a dolgokban. Senkit nem szeretnék arra buzdítani, hogy ne az orvosi terápiát válassza, vagy a műtétet válassza, hogy bármilyen kezelés alatt álltok, akkor ne hagyjátok abba csak azért, mert most ezt a podcast epizódot meghallgattátok, konzultáljatok mindenképpen az orvosaitokkal. Szóval miután sikerült feltárni a ményakrák mögött meghúzódó lelki okokat, ami egyfajta elválasztás konfliktus volt, ami azért alakult ki, mert az édesapám nem volt az életem része már nagyon kicsi gyerekkorom óta, ezért egy állandó rettegésben éltem kvázi, hogy egyedül maradok és elhagynak. Ennek csak kicsi százaléka volt a felszínen jelen, tudatos szinten, viszont annál nagyobb részét képezte minden más döntésemnek, érzésemnek tudatalatt. Ugyanis körülbelül 5%-ot tesz ki a tudatos elménk, 95%-ot pedig a tudatalatti. És az is, amiről azt gondoljuk, hogy tudatosan döntünk, valójában hatalmas mértékben tudatalatti befolyásolás alatt áll. Miután sikerült feltárni, hogy ezek állnak az én betegségem mögött, onnantól elkezdtem rajta dolgozni lelki munkával. Ez főleg igazából annyit jelentett, hogy én magam elkezdtem helyre pakolni magamban dolgokat. Már az is rengeteget adott egyébként, hogy felszínre került mindez, és tudtam, hogy miért működök úgy, ahogy. És innentől elindult egy folyamat. És egy év elteltével készhez kaptam az első negatív leletemet, és hát ez hatalmas eredmény volt, és nagyon nagy boldogság számomra, sikerült ugyanis kijönni csak is lelki úton ebből a betegségből. Mai fejjel visszagondolva nagyon hálás vagyok, hogy ez az egész az életem része volt, mert hogy elvezetett önmagamhoz, önmagam legmélyebb valójához. Kitárult egy fantasztikus világ előttem az önfejlesztés világa, és tudtam, hogy soha többet semmi mással nem akarok foglalkozni, csak ezzel innen nagyon rövid úton belül már megérkeztem oda, hogy segítővé váltam, és azóta is ezzel foglalkozom. És akkor azt gondoltam elég naívan, hogy akkor ez volt az én nagy kihívásom az életben, mostantól persze biztos lesznek még nehézségek, hiszen az élet áramlása állandó, de hogy azért az én nagy feladatomat megoldottam, túl vagyok ezen a nagy, ez az erőteljes életesemény, ami annyira összetör, hogy annyira megrenget mindent, ami addig biztosnak látszott, hogy onnantól újra gondolod az életedet, és teljesen más irányba tartasz, és akkor azt gondoltam, hogy na ez akkor meg is volt, ezzel meg is volnánk, és akkor innentől kezdve kibontakoztatom önmagamat, mint valaki, aki rátalált a hivatására, az útjára, és mostantól hazafelé tartok. A menstruációm soha nem volt gördülékeny, talán tizennéhány évesen még igen, de elég hamar elkezdett problémássá válni. Mindig fájdalmas volt a menstruációm, szerencsére olyanokban nem voltam érintett, amiket sok helyről hallok, hogy injekciót kell kérni azokon a napokon, mert nem tud lábra állni, meg létezni az ember lánya. Nem hánytam, nem voltak ilyen tüneteim szerencsére, viszont egy 2-3 nap ágyban fekvés az mindig jelen volt az életemben a görcsök miatt. 2020 körül kezdett ez sokkal problémásabbá válni. Valahogy az emésztésem érintetté vált az egész menstruációs folyamatban. Olyan érzés volt, mintha teljesen leállt volna az emésztésem. Ha bármit ettem, nagyon elkezdett görcsölni a hasam, és olyan volt, mintha egészen egyszerűen nem tudnám megemészteni azt, amit ezeken a napokon elfogyasztok. Szintén az első néhány napban borzasztó fájdalmak, de már nem a méhem fájt, és nem ez a menstruációs görcsös fájdalom volt, hanem igazából a bélrendszerem és az egész hasam kezdett érintetté válni, és fájdalmakat okozni. A menstruációm napjait megelőző héten már érezhető és szemmel látható volt minden jele annak, hogy ebben a szakaszban vagyok a ciklusomnak, ebben a szakaszában. A hormonális változások azonnal láthatóak voltak a bőrömön, a mellem, a derekam fájt, és a közérzetemen is meglátszottak ezek a premenstruációs tünetek. Aztán 2022 környékére már elhúzódott a menstruációm, ami azt jelentette, hogy az addig 5-6-7 napos menstruációmból, ami addig a normális volt, 12-3 napra hosszabbodott a vérzésem. Ekkor elmentem nőgyógyászhoz. Egyébként addig is rendszeresen jártam minden fél évben ugye az előzményeim miatt, és amikor elmentem és elmondtam, hogy ezek a tüneteim vannak, megvizsgált a doki, és petefészek cisztákat talált. Előtte is voltak már petefészek cisztáim itt-ott, hol egyik, hol másik oldalon, ezek így jöttek-mentek, elmúltak, mindig azt mondták az orvosok, hogy nincs különösebb aggasztó jel, úgyhogy ezzel nem kell nagyon törődni. Itt viszont megnagyobbodott petefészkeket látott már az orvos cisztákkal. Azt mondta, hogy nem rendes ciszták ezek, hanem fura cisztikus képletek. Nem tudom, hogy mit jelent azóta se, de lényeg a lényeg, hogy nem rendes ciszták voltak ők. Kezdetét vették mindenféle vizsgálatok, vérvételtől elkezdve, MR és társai. Szerettek volna szövettant is venni, de ebben nem egyeztem bele, mert a lelkem nem oké ezekkel az invazív beavatkozásokkal, plusz volt valamilyen diagnosztikai mód, aminek sajnos nem tudom a nevét, nem emlékszem rá, ahol bizonyos vizsgálati adatok és vérvételi adatokat összegezve ki lehetett számolni, kalkulálni egy körülbelüli valószínűséget arra, hogy mennyi az esélye annak, hogy rossz indulatú elváltozásról van szó, és mennyi az esélye annak, hogy jó indulatú elváltozásról van szó. Hát itt 2% volt az esélye, hogy rossz indulatú a történet, ezért is gondoltam úgy, hogy oké, akkor én ezt nem kezdeném bolygatni, hogyha nem muszáj. És aztán néhány hónap elteltével ezek a ciszták már az MR-en bevérzett cisztáknak látszódtak, és aztán innen érkezett meg a helyzet oda, hogy ez 2023 ősz, azt hiszem, igen, amikor már csokoládécisztákat látott az ultrahangon az orvos. És akkor kaptam meg az endometriózis címkét, diagnózist, amivel egyébként világéletemben tudtam, hogy dolgom lesz. Onnantól, hogy először szembe jött velem ez az elnevezés és tüneteknek a leírása, onnantól úgy, tudjátok, mikor van bennetek egy rész, aki érzi, hogy ez valami, amivel még találkozni fogtok, amivel még dolgotok van. Úgyhogy így kicsit meg is mosolyogtam, amikor megkaptam ezt az eredményt, hogy hát akkor itt van az a nap, amikor mi találkozunk hivatalosan is, bár nem volt újdonság, mert én előtte is azért a tünetekből már eléggé biztosra tudtam volna mondani azt, hogy itt endometriózisról van szó. És hát onnantól, hogy 2020-ban elkezdődtek a komolyabb tünetek, természetesen nem ültem a babérjaimon és vártam, hogy megoldódjon ez a probléma, hanem bizony lelki munkával igyekeztem dolgozni magamon, és bevetettem mindent, ami a rák esetében gyógyulást hozott és segítséget hozott. Csak hogy néhány irányt említsek a teljesség igénye nélkül. Recall Healing, belső utazás, germán medicina, pszichológia, KIP, szimbólumterápia, pránanadi, és még sorolhatnám. És minden, ami akkor segített, az most valamiért nem működött. Ez nem azért van, itt szeretném hangsúlyozni, mert ezek az irányok nem használnak, vagy nem működnek, hiszen emlékezzünk rá, hogy nekem személy szerint ezek segítettek megoldani a rákot, így nem is volt csoda, hogy ezekhez az eszközökhöz folyamodtam megint, amikor volt valamilyen probléma. De valamiért ezek most nem használtak, nem működtek. Azért is próbáltam ki ennyi irányt, mert nagyon hiszek abban, hogy a betegségeink, a tüneteink vezetni próbálnak minket valamerre. Azután vált ez meggyőződésemmé, hogy a rák elvezetett engem az önfejlesztés világába, önmagamhoz, a hivatásomhoz, és 180 fokot fordult velem az élet ennek köszönhetően, és kerestem az utat, kerestem az irányt, kerestem, hogy ezúttal vajon mivel van dolgom, mi az, amit még nem látok. És telt múlt az idő, de ezek a tünetek valahogy nem akartak megmozdulni. Közben az orvosok ugye műtétet javasoltak, én ebben nem egyeztem bele, mert itt megint hangsúlyozom, hogy ez az én döntésem volt, nem mindenkinek ez az útja, vannak esetek, amikor a műtétek életmentőek, de én úgy éreztem akkor, hogy a lelkem nem oké ezzel, hogy műtétért folyamodjon, ezért tovább kerestem. Így jött az életembe a transzcendentális meditáció. Ez 2023. szeptember volt, amikor elvégeztem a tanfolyamot. Megtanultam a transzcendentális meditáció technikáját. Előtte is meditáltam egyébként, már sokféle meditációt próbáltam, de soha egyik sem segített és használt annyit, mint a TM. Fantasztikus, egyszerű, de annál lenyűgözőbb technika. Onnantól elindultam ezen az úton gőzerővel, mert annyira beszippantott, már az első élménnyel azt gondoltam, hogy úristen, én ezt át akarom adni a világnak, ez több emberhez el kell, hogy jusson, és szeretnék transzcendentális meditáció tanárrá válni. Ez évek folyamata egyébként, szóval rajta vagyok az úton, de ez még messze van, hogy elmondhassam magamról, hogy már az vagyok. Lényeg, hogy haladtam ezen az úton, és minden lehetőséget megragadtam arra, hogy tanuljak ezekről a dolgokról. Így a transzcendentális meditáció tanárom, dr. Pál Dániel segítségét kértem ebben, akitől külön órákat vettem, aki tanított engem ezekről a dolgokról. Rendtentően sok ismeretet kaptam általa, és nagyon megtisztelő, hogy tőle tanulhatok mind a mai napig. Dr. Pál Dániel egyébként egy filozófus doktor, a keleti kultúráknak a doktora. Remélem, hogy jól mondom. De egyébként el tudjátok olvasni az oldalán, hogyha beírjátok a nevét, akkor meg fogjátok őt találni. Szóval ő kezdett el tanítani engem az ajurvéda alapjaira. Így jött az ajurvéda az életembe. És hát egy kicsit most megállnék, hogy meséljek nektek erről, hogy mi is az ajurvéda, mi a téja, mi honnan származik. Mind a kettő a védákból származik. A védák India legősibb, legrégebbi írott emlékei. Azt mondják, hogy a védák olyan idősek, mint maga az idő. Mióta létezik idő, azóta léteznek a védák, és azóta létezik az a tudás, ami benne van, vagyis bennük van. A véda szó tudást jelent. És fantasztikus, hogy milyen bölcsesség, milyen ismeretek birtokában vannak, voltak, azok a bölcsek, azok a mesterek, akik ezt mesterről tanítványra adták tovább ezt a tudást. Sokáig ezek nem voltak bárki számára elérhetők egyébként. És a védáknak 40 ága van. Mindegyik ág másról szól, de mindegyik az életre tanít. Mindegyik az életről, a teremtésről szól. A relatív, megnyilvánult világnak a rétegeit tanulmányozza, és írja le. Az egyik ilyen ága a védáknak a jóga. Ugye a jóga, ezt talán már néhányan tudjátok, mert talán jobban bent van ez már a köztudatban, hogy a jóga az nem csak egy mozgásforma, nem csak ászanák sorozata, hogy mi ismerjük ezt itt nyugaton, hanem a jóga egy életstílus, egyébként egységet jelent maga a szó. Azt mutatja meg, és arra tanít, hogy hogyan tudjuk elérni az egység állapotát, az egészség állapotát a testünkön keresztül elsősorban, és megteremteni azt, és megtartani azt az életben, a hétköznapokban. Innen származik egyébként a transzcendentális meditáció is, ami meg a tudatot segíti el a teljesség állapotába, a teljesség élményéhez. És a védák egyik ága az ajurvéda is, ami azt jelenti, hogy a hosszú élet tudománya. Az ajurvéda nem csak táplálkozásról szól, habár nagyon sok táplálkozással kapcsolatos útmutatást tartalmaz. De úgy kell a transzcendentális meditációra, az ajurvédára és a jogára gondolni, mintha testvérek lennének, és mintha együtt alkotnának egy egészet. A jogából ismerjük az ászanák sorozatát, olyan pozíciók, olyan testtartásoknak a kitartását, amik egyaránt segítik az elmét, a lelket és a testet, hogy jól legyen egészként tudjon létezni. A meditáció, a TM az ugye a tudatot, fejlesztést tágítja ki. Az ajurvéda pedig abban segít, hogy hogyan tápláljuk a testünket, hogyan tudunk úgy élni, hogy az összhangban legyen a természeti erőkkel. Tehát ők egy gyönyörű egységet alkotnak egyébként, és egyik hozza magával a másikat, egyik nélkül talán nem is tud létezni a másik huzamosabb ideig, legalábbis most így látom ezen a ponton. Dr. Pál Dániel tanácsára kerestem fel Dr. Tarsoly Juliannát. Ő az, aki egyébként egy orvos, tehát rendes orvos-orvos, mellette kínai orvoslást is tanult, és ajurvédikus orvos is. Szeretem azokat az orvosokat, akik ilyen holisztikusan látják az embert és az emberi testet. Szóval így mentem el hozzá, és hát fantasztikus tapasztalatokban volt részem. Tudni kell, hogy az ajurvédának a része a pulzus diagnosztika. Ez azt jelenti, hogy bemész, és igazából a vizsgálat úgy zajlik, hogy megtapintja az orvos a pulzusodat, ezt néhány percig csinálja, és ő ebből képes kiolvasni a testednek, a szervezetednek a teljes állapotát, hogy aktuálisan mi zajlik a te testedben. Nekem úgy magyarázta el ezt a Julianna, hogy Ugyanúgy, ahogy a talpunkon, az egész szervrendszerünknek a lenyomata ott van, ugyanígy a pulzusunkban is ott van minden a szervezetünkből, ami fontos információ. Meg tudják mondani ebből a kibillenéseinket, az állapotainkat, sőt, nagyon-nagyon izgalmas, de még lelki aspektusokat is képesek ebből kikövetkeztetni. Mint kiderült, félelmetesen pontosan. Ugye, mire én oda mentem, ez egy hónappal ezelőtt volt egyébként, mire oda mentem hozzájuk, nekem már nagyon sok leletem volt, már jártam előtte dietetikusnál, aki szintén a vérvételek alapján elmondta, hogy milyen folyamatok zajlanak a testemben, és így tovább. Tehát egy sor lelettel, információval, vérvétellel, laborral rendelkeztem, mire eljutottam dr. Tarsoly Juliannához, és a férjéhez, Péterhez, ők ketten végezték egyébként a diagnosztikát, és mikor bementem hozzájuk, akkor külön kérték, hogy semmilyen leletet nem utassak meg, semmit nem szeretnének tudni rólam, mert ne zavarjon ez be nekik a diagnosztikába. Megvizsgáltak ugye pulzusból, és körülbelül fél órán keresztül sorolták, hogy mi, hogyan zajlik éppen a testemben, mi, hogy épül egymásra, melyik szervnek a kibillenése, hogyan hozza magával a következő szerveknek, szervrendszereknek a kibillenését, alul vagy túlműködését, és így egy olyan komplex képet adtak arról, hogy mi zajlik aktuálisan a testemben, és a lelkemben, mert hozzátettek egyébként nagyon sok érdekes lelki aspektust is a dolgokhoz, hogy egyszerűen csak ültem, és nem tudtam más csinálni, mint vigyorogni. És az volt bennem, hogy ez valami zseniális, ez valami fantasztikus. Én korábban is voltam már egyébként más ajurvédás diagnosztikán, másoknál, néhány évvel ezelőtt. Ott is volt pulzusdiagnosztika, ott is nagyon érdekesen megmondtak, nagyon pontosan dolgokat, de ott az egész valahogy nem volt nekem hiteles, nem tudtam velük rezonálni, úgyhogy oda nem is mentem aztán vissza. Tehát már itt többször is volt, hogy az ajurvédai próbált bekacsintani az életembe, de nem tudott eddig meggyökerezni. Lehet, hogy lelkileg sem álltam még készen, nem tartottam ott, nem volt még itt az ideje. Na és lényeg a lényeg, hogy akkor így elmondták, hogy még zajlanak a testemben. Hát valami félelmetes volt a szó jó értelmében, ha van ilyen. Annyira tűpontosan megmondtak mindent, hogy na, mindegy, nem is ragozom, de értitek, tényleg mai napig el vagyok ezen hűlve, hogy milyen fantasztikus ez a dolog. És hát utána ugye a leletekből egyértelműen látszott, hogy minden, amit mondtak, az bizony tényleg úgy is volt. És akkor mi történt ezután? Ugye nem csak azon, hogy elmondják, hogy ez van veled, és aztán hazaengednek, hanem ugye adnak iránymutatásokat, hogy miket csinálj, mit ne csinálj, mit kerülj, mit hogyan csinálj. És hát egy sor rengeteg-rengeteg információval távoztam tőlük. Nagyon fontos tudni, hogy egyébként ez nem egy reklám, ezt szeretném itt elmondani, hogy szerintem ők nem is tudnak arról, hogy én már az Instagramon is, meg most itt podcast formájában is beszélek, és róluk is emlegetem őket. Csak azért osztom ezt meg, mert tudom, hogyha nem mondanám el a nevüket, akkor jönnének a kérdések, hogy kiről van szó, úgyhogy ezt elébe megyek, és megosztom veletek, mert szerintem sok embernek hasznos lesz. Szóval fontos tudni, hogy ők, mivel ugye a hagyományos orvosi világból jönnek, ezt el is mondják magukról, hogyha ők úgy látják, hogy orvosi beavatkozásra van szükséged, akkor el fognak küldeni. Természetesen ez rajtad múlik, hogy ezeket a javaslatokat követed-e vagy nem. Ők elmondják, hogy nem varázsolnak, hanem egyszerűen komplexen nézik a testet. Ha kell bármi, akkor azt mondani fogják a nyugati irányból is. Szóval kaptam egy étellistát, hogy mit érdemes kerülni, mit érdemes előnyben részesíteni. Ezek nem ilyen fekete-fehér dolgok, ezekre úgy kell inkább gondolni, mint iránymutatókra. Kaptam személyre szólóan saját állapotomnak megfelelő álszanákat, amiket gyakorlok azóta is, például ilyen a napüdvözlet, ami szerintem egyébként mindenkinek fantasztikusan jót tenne, hogyha beírjátok a Google-ba, hogy napüdvözlet, akkor meg fogjátok találni néhány álszanából álló pici kis sorozat, jóga gyakorlat. Ezt végzem reggelente, ugye ezt egészíti ki a transzcendentális meditáció technikája, hozzájöttek még légzőgyakorlatok, mudrák, ezeket nem tudom megmutatni, de biztos, ha így elmondom, akkor mindenkinek be fog ugrani, hogy mikről van szó. Biztos láttatok már olyan jógikat, indiai mestereket, vagy akár csak hagyományos embert akár, aki meditáció közben a némelyik ujját összeérinti. Ugye attól függően, hogy melyik ujjunkat érintjük, melyikekkel össze, különböző hatásokat tudunk a testre gyakorolni. Ezeket a kéztartásokat hívjuk mudráknak, és ezek energetikailag képesek hatni bizonyos módon a testünkre, egyes szervrendszereinkre, és így tovább. Én kaptam külön mudrát az emésztésre, illetve meghatároztak konkrét marmapontokat a testemen. A marmapontok olyasmik, mint az akupunktúrás pontok, a testnek a energetikai csomópontjai. És hát, mikor ennek utána olvastam, akkor olyasmiket írtak, hogy ha ott megérinted azokat a pontokat, akkor az ahhoz kapcsolódó szervek úgy kell elképzelni, mintha ott nyilván szimbolikusan, mintha ott felvillanna a lámpa egy kicsit. Szóval ugye holisztikusan nézik ők a testet, és ugyanúgy, ahogy az akupunktúra és a kínai orvoslás is tudja ezt, hogy bizonyos szervek össze vannak kötve, és igazából a szerveinket ezeken a pontokon keresztül tudjuk stimulálni pozitív irányba. Szóval kijelöltek nekem konkrét marmapontokat, amiket lefekvés előtt ghee-vel, ami tisztított vaj, az ajurvédában ilyen csodaszerként tekintenek rá, mert számos nagyon-nagyon fantasztikus hatása van, bioboltban tudtok egyébként venni. Nagyon finom is egyébként. Szóval, hogy ghee-vel átmasszírozni ezeket a marmapontokat, és a legnagyobb része egyébként ennek a protokollnak az az étkezés. Számomra a legnehezebb része az, hogy mindig frissen kell főzni, mert hogy amikor megfő az étel, akkor van benne a legtöbb prána, vagyis a legtöbb életenergia, és onnantól, hogy elkezd kihűlni az étel, elkezd benne termelődni a hisztamin. És mondták, hogy az én esetemben egyrészt a nőgyógyászati szervekre nagyon negatívan tudhatni a hisztamin, és hogy mivel nekem gyulladás van a szervezetemben, ugye véletlenül a petefészek területén, ezért kéne kerülni, mert a hisztamin különböző gyulladásos folyamatait a testnek sajnos segíti, mármint hogy ugye ront rajtuk, és ezért fontos lenne, hogy ne egyek többnapos ételeket. Azért szeretem nagyon az ajurvédát, és azért lettem ennek teljesen így a szerelmese, mert hogy annyira logikus, tehát ebbe is, ha belegondolok, hogy persze, hát régen, miből jövünk, ugye, ha a természetet megnézzük, régen nem volt ilyen, hogy berakom a hűtőbe a kaját, és még 3 nap múlva is megeszem, mert jó, mert hogy fizikailag nem romlott meg, de hogy egyébként a természetben ilyen nem találkoztunk régen. Nem volt ilyen, hogy napokig tároltuk az ételt. Igazából annyira logikus, hogy ez nem tesz jót, mert nem erre vagyunk kitalálva. Ezt egyébként nem tudom 100%-osan tartani, főleg azért, mert egyszerűen nem tudok egy adagot főzni, de még kettőt sem. Szóval valahogy mindig több lesz belőle, hiába próbálok kevesebbet, tehát itt még sokszor megbukom, de azt viszont tudom tartani, azt mondták, hogy ha másnap még meg is eszem, az még nem ideális, de oké, de harmadnap már semmiképp. Ezt azért tudom tartani, úgyhogy ez nagyon szuper. De a lényeg ugye az egészben, hogy miket főzünk, hogyan főzzük, és hogyan esszük meg. Az ajurvédában egyébként van egy gyönyörű mondás, amit most először angolul olvasok fel nektek, mert szerintem úgy nagyon sokat mondó, de aztán megpróbálom valahogy magyarul is jól átadni. When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. Szóval ez azt jelenti, hogy amikor az étrendünk rossz, akkor a gyógyszer nem használ. Amikor az étrend jó, akkor a gyógyszerre nincs szükség. Az ajurvéda azt is mondja egyébként, hogy az étel egyaránt lehet táplálék, méreg vagy gyógyszer, annak megfelelően, hogy hogyan van elfogyasztva, hogyan van elkészítve, és hogy mit eszünk meg. Szóval ezek nagyon dióhéjban azok a dolgok, amiken elkezdtem változtatni, de ilyen apróságok is benne voltak egyébként, hogy mondták, hogy érezhető, hogy a nyirokrendszerem nem oké, egyébként erre is voltak már utaló jelek a labor eredményekben, hogy a pajzsmirigy érintett lehet bizonyos folyamatokban, de elmentem kivizsgáltatni egyébként ultrahanggal, megnézték, nem láttak semmilyen elváltozást rajta, de itt is például az ajurvédás orvos meg tudta mondani, hogy valami viszont nem oké vele. Szóval nagyon érdekes, hogy ilyen olyan dolgokat is ki tudnak érezni a pulzusból, ami még egyébként, ha elmész egy orvoshoz, ahogy én elmentem a saját orvosomhoz a pajzsmirigyem kapcsán, ott nem látszott még semmi. De mégis a testnek a folyamataiban már látható, hogy itt valami van, csak még esetleg nincs konkrét tünetté manifesztálódva, de kibillenésben már tartalmazza a test. Szóval nagyon izgalmas. Emiatt például mondták, hogy a vezeték nélküli fülhallgatómat felejtsem el, használjak csak vezetékest, nem jó, hogy folyton ott van a fejünkben az a dugó, és ki vagyunk téve ennek a folyamatos jelátvitelnek, legyen az bármilyen sugárzás, ezzel nem vagyok tisztában, hogy pontosan milyen sugárzás ez, de mondták, hogy ezt hatáltam, akkor kerüljem, szóval ilyen apróbb dolgok is voltak benne, szóval így elég sokrétű a dolog. És akkor elkezdtem ezeket a változtatásokat beiktatni az életembe. Szerintem elég sikeresen, szóval tényleg azt mondom, hogy a 95%-át szerintem tök jól tudom tartani. És hogy miért készül egyáltalán most ez az epizód, miért beszélek ennyit erről? Hát most jön a lényeg, hogy milyen változásokat tapasztaltam egy hét után. Itt ezt azért hangsúlyozom, mert én magam sem hittem el, hogy ez emiatt van. És egyébként nem csak emiatt van, hozzáteszem, de majd erről később beszélek. De hogy hatalmas százalékban szerepet játszik, abban biztos vagyok, mert hogy jól vagyok tőle. Tehát azt a testetek érzi, hogy mire van szüksége, belülről tudjuk, ugyanúgy, ahogy a növény nem nő az árnyék felé, mert tudja, hogy a fény az, ami őt táplálja, és amiben ő túl tud élni, és amitől ő jól van, ezért arra felé nő. Ösztönösen minden sejtünk tudja, hogy mi az, ami őt táplálja, és mi az, amitől óvakodnia kell, mert onnan nem gyarapító tényezők jönnek. Tehát belülről fakadóan tudjuk ezt, tudja ezt a testünk, akár tudatosak vagyunk vele, akár nem. Szóval éreztem azt, amikor ezeket elkezdtem beiktatni, ezeket a változásokat, hogy fantasztikusan jól lettem tőle. Minden nap felkelek 6-7 óra között magamtól, ami előtte elképzelhetetlen volt. Energikus vagyok, az emésztésem elkezdett helyre jönni, könnyed lett, kiegyensúlyozott lett, lelkileg nagyon jól érzem magam, kiegyensúlyozottnak érzem magam, és békésnek, ebben a lelki gyakorlatok szerintem nagyon sokat jelentenek. Na és egy hetet csináltam, amikor megjött a menstruációm. Eleve 5 napot késett, vagy 6 napot késett. Bármilyen problémák is voltak mindig a menstruációmmal, azért a pontosság az többnyire megbízható volt, de az elmúlt néhány évben biztosan. Szóval mindig kiszámíthatóan ugyanazon a napon jött meg. És hát most vártam, és nem jött. És nem voltam rosszul, tehát ez volt benne a legmeglepőbb, hogy ilyen meglepően jól voltam. Nem volt mellfájdalom, derékhátfájdalom, nem volt levertség, energikus voltam, jól voltam. És így gondolkodtam, hogy mi a fene történik, hát itt már bizony bőven nekem jönni kéne a tüneteknek. És akkor egyszer csak megjött. Szóval így előtte, tudjátok, mindig tudtam, hogy most fog megjönni, mert már bőven rosszul voltam előtte, tehát én ott már készültem arra, hogy egy pár napos ágyban fekvés az következik. És most így nem volt semmi jel, és akkor egyszer csak megjött. És a legnagyobb meglepetés, hogy az emésztésem az végig normális volt. Én ilyet 2020 óta nem tapasztaltam. A menstruációm ideje alatt mindig felborult, mindig fájt a hasam, nem tudtam normálisan enni. Sokszor volt, hogy féltem enni bármit, mert nem tudtam, hogy most mennyire leszek rosszul. Szóval tudtam azt, hogy ha otthon vagyok, akkor merek enni bármit, mert ha rosszul leszek, akkor lefekszem, de ott is nem volt étvágyam, és csak nagyon kicsiket, nagyon könnyűeket próbáltam megenni, hogy ne is terheljem a szervezetemet ilyenkor. És most ennek semmi nyoma. Rendesen ettem ugyanúgy az ajurvédás étrendem szerint, és teljesen könnyed maradt az emésztésem, semmi fájdalmam nem volt a bélrendszeremet illetően, szóval valami fantasztikus volt. A másik óriási változás, hogy a 13 napos menstruációm újra 6 napos lett, ami szintén olyan, hogy tényleg mondom, 2022 óta ez minden hónapban 12-3 napos volt, és most 6 naposra visszarövidült egy hét ajurvéda után. Szóval ez valami fantasztikus eredmény volt. Ami megmaradt még, mert nem volt tünetmentes ez az időszak teljesen, a méhem görcsölt, ami már nagyon rég nem volt így egyébként. Lehet, hogy azért nem, mert annyira fájt maga a bélrendszerem, hogy nem is éreztem a többi részét, de őszintén azt mondanám, hogy nem görcsölt a méhem korábban, mióta a bélrendszeremet érintette ez a dolog. Tehát most újra a méhemet kezdtem el inkább érezni, és azt teljesen biztosra veszem, hogy ezek a görcsök még korántsem a normális erősségűek voltak egyébként. Szóval ez tünetben még úgymond megmaradt. Nőgyógyásznál meg nem voltam azóta, hogy megnézzük, hogy a ciszták hogyan alakulnak, de ennek egyébként is szeretnék időt adni. Szóval összességében hatalmas változás állt be már egy hét után. És én gondolkodtam ezen, hogy hát ez kicsit ilyen, hát én szkeptikus voltam, megmondom őszintén, tehát mikor már 4 éve próbáltok kijönni egy ilyen tünetcsoportból, akkor vannak azok a pontok, amikor ez szinte lehetetlennek érződik már. Tehát már azt érzitek, hogy hát lehet, hogy sokatoknak ez ismerős, hogy ez már így öröki így lesz, és már nem is emlékeztek arra, hogy milyen volt, amikor nem ilyen volt, és közben rengetegszer volt már olyan aha élményem, amikor lelki úton próbáltam ugye ezeknek a gyökerét feltárni, hogy úristen, most megvan. Tuti, hogy ez okozta. Tuti, és most ezek után akkor ez meg fog oldódni, és minden rendben lesz. És aztán ugye ugyanúgy jött a következő hónap, és ugyanolyan rosszul voltam, és láttam, hogy nem oldódott meg, tehát akkor még mindig nem találtam meg, hogy mi a helyzet. Szóval kicsit szkeptikusan fogadtam ezt is egyébként, mikor ez így történt, hogy hát ez nem létezik, hogy emiatt van. Hát értem, és nagyon jól vagyok tőle, de hát nincsenek csodák, hogy egy hét alatt ilyenek történhessenek. És van nekem egy pszichológusom, akinek nem fogom itt most bemondani a nevét, mert nem kérdeztem meg őt előjáróban arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy megosztak róla bármilyen információt, de az én pszichológusom, aki egyébként egy klinikai szakpszichológus, sok időt töltött már Indiában, és ő azon pszichológusok közül való, akik hát ritkaság számban mennek az én tapasztalataim szerint sajnos, de ő nagyon nyitott az alternatív, a spirituális és az egyéb megközelítési módokra. Ő nem is véletlenül járt ugye Indiában, nagyon sok időt töltött ott, és ő mondta nekem, mikor erről beszélgettünk, vagyis kérdezte, hogy és Flóra, itt csak étrendről van szó, vagy egyéb más dolgokat is beiktatott? És akkor mondtam, hogy hát ugye elmeséltem, hogy miket csinálok, hogy az étrenden túl még milyen gyakorlataim vannak, amiket minden nap elvégzek, és mondta, hogy hát ez igazából nem meglepő akkor, hogy ilyen változás jött, mert hogy az ajurvéd egy annyira komplex dolog, ami fantasztikus módon képes hatni a testre, energetikai szinten is, meg ugye fizikailag is. És mondta, hogy ő járt Indiában ajurvédes kórházakban, ahol látta azt, hogy különböző mentális betegségeket hogyan kezelnek az ő ajurvédás kezeléseikkel, például a skizofréniát, hogyan kezelik különböző gyógynövényeknek a beinhalálásával, és ugye elérik ugyanazt a biokémiai változást a szervezetben, amit egyébként nyugaton is elérnek csak gyógyszerekkel. Ugyanezt csinálják ők is, csak ugye a gyógynövények segítségével. A doki tudja, miről beszél. Ő járt kint, ő képben van ezekkel a dolgokkal, és ez egy tök nagy visszaigazolás volt nekem is, hogy hú, akkor ez tényleg nem érzem rosszul, és tényleg ekkora hatása lehet ezeknek a dolgoknak. Tehát ez az egyik része az ajurvéda, amit szerettem volna veletek megosztani. És azt gondolom, hogy nem csak ennek volt hatalmas szerepe abban, hogy a tünetek elkezdtek változni, hanem annak a lelki változásnak is, amin keresztül mentem az elmúlt időszakban. Ezt nem tudom megmondani, hogy mikor kezdődött, mert ez kicsit olyan, hogy biztos tudjátok, hogy mire gondolok, amikor visszatekintetek utólag a dolgokra, és akkor látjátok, hogy ja, már ez az esemény is igazából hozzájárult ahhoz, ahol most vagyok, csak akkor még nem tudtam, hogy ennek milyen jelentősége lesz. És akkor így visszatekintek, és csomó-csomó ilyen réteget látok, hogy ez is, meg az is. Valójában mind-mind-mind egy-egy kis esemény volt ahhoz, hogy ma megérkezzek abba az állapotba, amiben vagyok. És nagyon sokrétű ez az egész változás, amit nem is tudnék itt elmesélni nektek ilyen keretek között egyébként, de nagy vonalakban a teljesség igénye nélkül valamennyit ebből megpróbálok nektek átadni, hogy miről van szó. Onnantól, hogy vállalkozó lettem, beléptem a segítő szerepbe, és ez a segítő szerep, ez valahol egy szülői minőséget is hozott magával, egy szülői én állapotot, amire egyébként is volt mindig is hajlamom, parentifikált gyerekként, már gyerekként is valójában szülői minőséget töltöttem be. Nem azért, mert az anyukám rossz anyuka lett volna, az én anyukám nagyon jó anyuka, és nagyon jó vele a kapcsolatom, de látva az ő nehézségeit, automatikusan felvettem ezt a szerepet, ahogy minden gyerek teszi ezt egyébként automatikusan. Tehát alapból is jövök parentifikált gyerekként, szülői minőségben létezve az idő nagy százalékában, mivel nem volt biztonságos hátterem, ezért megtanultam azt, hogy vagy én kontrollálom a dolgokat, és vagy én irányítok, vagy káosz lesz, mert nem hagyatkozhatok másokra. Szóval muszáj nekem irányítani a dolgokat, és ezt úgy tudom a legjobban megtenni, hogyha én vagyok a kontrolláló fél, hogyha én vagyok a szülői minőségben. Onnantól, hogy elkezdtem vállalkozni, és segítő lettem, onnantól ez még jobban kiéleződött, és ugye maga az egész vállalkozósdi hozott magával egy, meg ez az egész iránya, hogy egyébként az egész önfejlesztés világa, meg az, hogy segítővé váltam, amit egyébként imádtam csinálni, ezzel keltem, ezzel feküdtem, erről olvastam a szabadidőmben, erről beszéltem a barátaimmal, és az egész életem erről szólt tényleg onnantól szó szerint. És a vállalkozói lét elhozta valahol magával azt is, hogy nincs bé opció. Szóval csinálni kell, tolni kell, és itt nincs olyan, hogy ez nem fog működni. És működött. Nagyon gyorsan elkezdett működni egyébként, és imádtam az egészet egyébként, meg mai napig imádom. De annyira gyors tempót diktáltam magamnak, ami nem engedte meg valójában. Most azt akartam mondani, hogy a pihenés, de ez nem teljesen igaz, mert közben sokat pihentem. De azt nem engedtem meg, hogy észrevegyem, hogy mennyire férfi minőségben működök. Én azt gondoltam egyébként, hogy nekem ezzel nincs problémám, mert hogy maga az a foglalkozás is, amiben én működök, vagy amit csinálok, ugye az egy nagyon intuitív dolog, mások segítése, a lélek gyógyítása, spiritualitás, ezek mind nagyon női áramló minőségek. És azt gondoltam, hogy hát ez nekem tök rendben van. És ez így is van, hogy ezek mind női minőségek, de azt közben elfelejtettem észrevenni, hogy a mennyiség viszont, és a hogyan, az viszont nagyon férfias. Ebben a világban egyébként is a férfi minőség dominál. Elvárják tőlünk, hogy teljesítsünk, mindegy, hogyan ciklusunk, melyik szakaszában vagyunk. Ez egyébként nem csak nőkre igaz, de férfiakra is. Olyan ez az egész világ, mintha ilyen prés alatt lennénk. És tartani kell, különben összelopít. És csak erőből lehet tartani. És csak azok jutnak előre, akik hajtanak, akik csinálják. Egyébként hozzáteszem, hogy ezek csak hiedelmek, az én hiedelmeim, amik eddig az én hiedelmeim voltak, de az viszont igaz, hogy a világ nagyon, nagyon férfi energia dominált, és hogy egy prés alatt vagyunk valójában. Ez a prés az, hogy el van várva tőlünk, hogy teljesítsünk, mindegy, hogy vagyunk, mindegy, hogy kik vagyunk, megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak, ami ezer oldalról árad felénk, helytálljunk a millió egy szerepünkben egyébként, ami mindannyiunknak van, ha csak átvizsgálnánk, hogy hány szerepben tetszelgünk, sőt, ez nem jó szó, ez a tetszelgünk, csak hogy hány szerepünk van, hány szerepbe kell beállni napi szinten. Rengeteg, rengeteg energia. A férfi minőség, ez a csinálás, az erő. Ezt is megint olyan szépen mondta az ajurvédás nő, akitől tanulok dolgokat, azt mondta, hogy ugye a férfi energia az a csinálás. És azt mondta, hogy running too much of it drives you to do too much. Ez azt jelenti, hogy ugye ha túl sok férfi energiát áramoltatunk, az arra ösztönöz, hogy túl sokat tegyünk, túl csináljuk a dolgokat, túl toljuk a dolgokat. És miközben női dolgokat toltam, azt nem vettem észre, hogy túltolom, mint egy férfi. Megint szeretném kihangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy a férfiak túltolják, a nők meg lusták. Minőségekről van szó, mind a két minőség megtalálható egyaránt a férfiakban, és egyaránt a nőkben. De a férfi energetika az az anyag, a csinálás, a teremtés, a fizikai síkon, az anyagban való megnyilvánulás, a nő az pedig ugye az áramló, a spirituális, a lágy, az intuitív, az érzelmek, a gyengéd, a tápláló, az életet adó. Mind a két nemben megtalálhatók ezek a minőségek egyaránt, csak más-más arányokban. És hogyha túl sokat áramoltatunk nőként a férfi energiákból, akkor hát tippeljünk, hogy mi lesz az eredménye. Szóval, bár nagyon sokszor vizsgáltam már át a nőiségem témáját, mert hogy ugye a női szerveim az érintettek ebben az elakadásban, ezekben a tünetekben, szóval természetesen nem egyszer merült már fel ez a kérdés, hogy is vagyok én a nőiségemmel, és akkor ástam ebben lefelé, kerestem, mert mindent, minden oldalról megvizsgáltam, de ezek egyszerűen nem tudtak beérkezni az életembe, ezek a felismerések. És hozzáteszem, hogy amit említettem, hogy milyen segítő irányokat próbáltam ki itt is az út elején, ami a rák esetében segített, de itt nem hozott áttörést, ezek mind, amit ott felismertem, amit ezek a foglalkozások hoztak, azok valahol mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez mára egy nagy egészé össze tudjon bennem állni. Tehát azt gondolom, hogy ha ezekre nem mentem volna el, akkor valószínűleg ezek sem tudnának mára így összeállni bennem, amiket most elmondtam. Egy másik nagyon érdekes aspektusát figyeltem meg ennek, a pszichológusom segítségével szintén, hogy érdekes módon addig, amíg nem kezdtem el vállalkozni, és nem lettem segítő, addig nagyon vágytam a gyerekre. Rájöttem ugye az önismeret hatására, hogy ez arról szólt valahol, hogy nem akartam egyedül maradni, és egy félelemnek a, hát egy hiánynak a betöltéséről szólt az, hogy én mennyire vágyok gyerekre, meg arról, hogy akkor, ha van egy gyerek, akkor ugye nem maradok egyedül, gondolta ezt a tudatalattim, ami persze egyáltalán nem igaz. Szóval a lényeg, hogy onnantól, hogy elkezdtem foglalkozni magammal, elkezdtem kiteljesedni, kibontakozni a hivatásomban, rátalálni önmagamra, és így nagyon élveztem ezt az egészet, és így az, hogy gyereket szeretnék, az elkezdett háttérbe szorulni. Azt gondolom, hogy egy része normális is, mert egy másban voltam leegyszerűsítve. De a pszichológusom világított rá egy nagyon érdekes dologra, hogy ha én állandóan szülőszerepben vagyok mindenki mellett, mert hogy segítőként valahol ez hozza magával ezt a segítői, tartó, támasztó szülői minőséget, és egész életemben ebben voltam, akkor nem csoda, hogy nem érkezik meg bennem a vágy arra, hogy kibontakozzak a szülőszerepemben, és gyereket vállaljak. Mert ugye ideális esetben gyerekkorunkban gyermeki én állapotban élünk, ideális esetben. Aztán szépen fokozatosan kialakítjuk a felnőtt én állapotunkat, és aztán megjelenik az igény arra, hogy a szülőben is kibontakozzunk. Ugye ez a három én állapot van egyébként. És hát az, aki az egész életét a szülői minőségben élte le, annak nem meglepő, hogy nem annyira jön az a vágy, hogy még egy gyereket is bevállaljon. Mert én nem úgy sokszor éltem maga azt, hogy igen, nekem korábbi párkapcsolataimban például rendszeresen, mintha gyerekem lenne, nem is párom. És ez nem egy kritika feléjük, hanem az én működésemről is szól, hogy vajon ők miért tudtak gyerekszerepbe beállni mellettem, és miért vállaltam újra és újra és újra magamra a szülői minőséget. Szóval ezek már az elmúlt több évnek a munkáinak az eredménye, amikről most beszélek, felismerésekről. Szóval ezeken mind elkezdtem dolgozni, és csodák csodájára megérkezett az az élmény, hogy újra elkezdtem kisbabára vágyni, elkezdtem vágyni arra, hogy legyen gyermekem, de már nem egy olyan muszáj érzéssel, vagy nem egy olyan, nem is tudom ezt minek nevezni, ahogy korábban vágytam rá, egy ilyen kényszerítő hatás volt az, hogy mikor azt mondtam, hogy nekem muszáj, hogy legyen gyerekem 29 éves korom előtt, és akkor kérdezték, hogy de miért, mi lesz, hogyha később lesz, és mondtam, hogy nem tudom, de az borzasztó lenne, mert én fiatalon akarok szülni. Ezek már nincsenek. Most azt érzem, hogy már csak egy ilyen nagyon tiszta vágy van bennem. De elkezdtem visszavenni a tempóból, elkezdtem kijönni a szülőszerepből az életem nagyon sok területén. Ez tényleg, mondom, ez nem az elmúlt heteknek, hanem ez évek folyamata, amit most leírok nektek. És nagyon sok minden zajlott még így párhuzamosan. De egyszer csak észrevettem, hogy így vágyom ezekre a dolgokra újra, de már egy egészségesebb módon, hogy már nem vágyom arra azokra a célokra, amik előttem voltak, világmegváltó tervek, és így tovább. Ezek elkezdtek valahogy alább hagyni, amik arra ösztönöztek, hogy csináljam, menjek előre, hajtsak. Ezek elkezdtek eltűnni, és elkezdtem egy egyszerű életre vágyni. Elkezdtem arra vágyni, hogy így, nem tudom, így anya legyek. Persze tovább csinálni a vállalkozást ugyanúgy, de hogy vagyis nem ugyanúgy pont ez a lényeg, csak hogy tovább vinni a vállalkozást meg, amit eddig is csináltam, csak már egy más minőséggel, egy más mennyiségben is egyébként. Szóval ezek a változások zajlottak az elmúlt években bennem, és az elmúlt néhány hónapban érkezett meg az a hívás, hogy babát szeretnék, vagy hogy ez nem egy olyan dolog, hogy holnap, csak tudjátok így, az az élmény, hogy hát már ilyen nagyon jó érzéssel gondolok erre. És nagyon érdekes, hogy így elkezdett foglalkoztatni az otthon teremtés kérdése, hogy ezt a melegséget megteremtsem az otthonunkba. Akár tényleg egy ilyenek, hogy mindig utáltam főzni, mindig, a hátam közepe volt. Mostanában, hogy elkezdtem az ajurvédás irányok szerint főzni, nagyon élvezem, jó érzést ad, hogy ilyen szép tápláló ételeket tudok főzni, ez is olyan női, meg olyan lágy. Na és lényeg, hogy ezek úgy nagyon összeálltak a lelkemben az elmúlt néhány hétben érkeztek meg ezek ilyen komplex felismerésként az életembe, és tudtam ezeket így kimondani, meg így megfogalmazni. Korábban is ezek már alakultak, zajlottak párhuzamosan, nagyon sok rétűen. Láttam különböző rétegeit ezeknek, de hogy így még nem alkottak egy képet. És azt gondolom, hogy ezek a felismerések is, meg ez a nem csak a felismerés, hanem egyrészt a felismerés, a változtatás, az új minőségeknek a megélése, a női minőségeknek a beengedése és kibontakoztatása, és mellé a fizikai változtatások, amit hozott az ajurvéda, és azt gondolom, hogy ezek mind komplexen segítettek abban, hogy az endometriózis tüneteim ilyen szinten drasztikusan elkezdtek megváltozni jó irányba, és még nem tudom kimondani, hogy elmúltak, mert ugye még mondtam, hogy az előző menstruációm idején még ott voltak ezek, mert minthogy ez a görcsölés, ez még megvolt, tehát még nem volt tünetmentes. Nem tudom, hogy innen hogy fog alakulni, de a lelkem érzi, hogy jó az irány. És csak el szerettem volna ezeket nektek mesélni, mert biztos sokan vagytok érintettek hasonló dolgokban, és hát ha bármi párhuzamot fel tudtok fedezni, hát ha tudtalak inspirálni titeket bármire, és csak azt szeretném elmondani, hogy tudjatok róla, hogy nem csak egy út van, sok út van, és a lelketek tudja, hogy melyik a ti útatok, és merjetek rá hallgatni, bármelyik is legyen az. Köszönöm, hogy meghallgattál.